Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Mai nagypénteki Isten tiszteletünket kezdjük énekléssel, a 340. dicséret első két versszakát énekeljük. A 340. dicséret így kezdődik: Te drága Jézus, mi történt te véled? Minket elfoglalva folytassuk tovább az Isten tiszteletet énekléssel, a 605. dicséretet énekeljük a Krisztus az énekem énekeskönyvből. A 605. énekünk így kezdődik, mint szarvas hűs vízforrás után. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és élő Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek, János evangéliumának 19. fejezetéből, a 17. verstől a 37. versig. A gyülekezet ülve hallgassa végig ezt a hosszabb igeszakaszt. Tehát így szól hozzánk Istenünk igéje János evangéliumának 19. fejezetéből, a 17. verstől a 37. versig eképpen. Jézus pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva: a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak: ne azt írd, a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt: amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, megfogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Megfogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak: ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás: elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: íme a te anyád. És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt a tanítvány. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte a lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy holttestek szombaton a kereszten maradjanak. Az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek azért történtek, hogy beteljesedjék az írás: csontja ne töressék meg, viszont az írásnak egy másik helye így szól: néznek majd arra, akit átszúrtak. Ámen. Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az életünkben. Most ezért imádkozzunk fennállva. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, azt, hogy a mai napon emlékezhetünk arra, hogy te meghaltál a Golgotai kereszten a mi bűneinkért. Köszönjük neked azt, hogy erről tudhatunk, hogy erről szólnak az evangéliumok, hogy ez van a középen, a te kereszthalálod. De ugyanakkor látjuk azt is, hogy sokszor nem értjük, Sokszor nem tudunk mit kezdeni azzal, hogy te meghaltál értünk. Kérünk téged, hogy ezen a mai napon, a te szent lelked által, gyere közel hozzánk, és értesd meg velünk, hogy miért haltál meg, és hogy ez mit jelent a mi életünkre nézve. Köszönjük neked a te áldásaidat, mindazt, hogy amit már eddig az életünkben adtál, köszönjük, hogy te szólsz hozzánk, és hogy te az életünkön változtatni szeretnél. Köszönjük, hogy életünk lehet benned, és így kérünk, hogy legyél itt velünk a mai napon. Ne nézd a mi bűneinket, a mi hiányainkat, hanem kérünk, hogy töltsd be azokat, legyél itt velünk ezen a mai Isten tiszteleten, szent lelked által. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 179. dicséretet. 179. dicséret így kezdődik, a bűnből hozzád sietek. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek János evangéliumának 7. fejezetéből, a 38. versből, valamint az korábban felolvasott igeszakaszból, János evangéliumának 19. fejezetéből, a 28-tól a 30. versig. Felállt Jézus, és így kiáltott: ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És most olvasom a 19. fejezetből. Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte a lelkét. Ámen. Foglaljál a helyét a gyülekezet. Kedves testvérek, egy évvel ezelőtt hirdettem az igét először itt Pátyon, és ez nekem nagyon emlékezetes, mert emlékszem arra, hogy Jézus 7 szaváról beszéltem, arról a 7 utolsó mondatáról, amit a kereszten mondott el, vagy azelőtt. És ez a 7 mondat nagyon nagy hatással lehet ránk. De a mai napon egyetlen egy szóról szeretnék beszélni a 7 közül, arról, amikor Jézus azt mondja: szomjazom. Nagypénteken nagyon sokszor Jézus szenvedésére figyelünk, Jézus testének a szenvedése van előttünk. És közben talán azt gondoljuk, hogy nekünk is át kell éreznünk, valahogy bele kell képzelnünk magunkat az ő helyébe, kicsit megérezzük azt, hogy ő miben szenvedett, hogy az ő teste milyen fájdalmakat élt át. A János szerinti evangéliumban azonban nem találunk ilyen nagyon részletes leírást. Nem azt taglalja János, hogy hogyan halt meg Jézus, hogy a kereszthalál hogyan ment végbe, hogy konkrétan milyen biológiai folyamatok zajlottak le közben. Azért, mert ettől sokkal fontosabb az, hogy miért halt meg, és ki halt meg ott a kereszten. Ma nagypénteken erre figyeljünk, hogy ki az a kereszten kimúló ártatlan és hibátlan Jézus. Három kérdést szeretnék feltenni a mai napon, és ezekre keressünk választ. Mit mond ő magáról, mit vállal értünk, és mire hív bennünket? Tehát mit mond ő magáról, mit vállal értünk, és bennünket mire hív? Azt mondja Jézus, szomjazom. Mondhat ilyet az Isten fia? Nem éppen ezzel a mondatával igazolódik be a gúnyolódó tömegnek a gondolata, hogy Jézus csak azt állítja, hogy Isten. De hatalma nincs arról, hogy leszálljon a keresztről. Isten szomjazik. Hogyan lehet ez? Most próbáljuk meg úgy látni a nagypéntek üzenetét, vagyis azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy annak előzményét már Isten az Ószövetségben előkészítette. Elő-elő bukkan a Szentírás könyvein ugyanaz a motívum, ugyanaz a kép, hogy Isten az élő víz. Úgy bukkan ez föl könyvről könyvre, mint egy patak, ami keresztül folyik a nagypénteki történeten, és onnan keresztül folyik a mi életünkbe is. Néhány bibliai példát szeretnék hozni először, ami segít mélyebben értenünk azt, amikor Jézus azt mondja a kereszten, hogy szomjazom. Izrael népe nagyon jól tudta, hogy milyen szomjazni, hogy mit jelent, hogyha nincs víz. Ez nagyon, nagyon mélyen a gondolataikban és a hagyományaikban volt. A szertartásaik, a történeteik újra és újra felelevenítették, ahogyan az őseik 40 éven keresztül a pusztában vándoroltak. És az Isten Mózesnek azt parancsolta, hogy a sziklából vizet fakasszon. És így is lett. És ez az emlék generációkról generációkra öröklődött tovább. Mesélték egymásnak, hogy az örökkévaló Isten az egyiptomi rabszolgaságból kiszabadította őket, és ezzel együtt a halálból is megmentette őket. Azzal, hogy volt, hogy mit igyanak, és volt, mit enniük a pusztában. Izrael földjén csak az maradhatott életben, aki víz közelben volt, vagy jól gazdálkodott a vízzel, például ciszternát ásott, amikor tikkasztó meleg volt, és akkor is tudott abból meríteni. De mennyivel többet ér az élő víz, vagyis egy-egy olyan forrás, ami oázis lesz, ahol magától feltör a víz, és a növényeknek és az állatoknak is ad abból, élteti őket. A vizet mindig Isten ajándékának tekintették, mert éltette őket, mert az életben maradásuknak a legfontosabb eleme volt. Éppen ezért a Biblia az éltető vízképét mindig Istenhez köti. Mert ő az, aki az életet adja, és ő az, aki megtartja a mi életünket is. Gondoskodik rólunk. A kősziklából fakadt forrás a pusztai vándorlás történetében az Isten és a kiválasztott nép történetének az egyik legfontosabb állomása. De ahogyan haladunk tovább, azt olvashatjuk a Bibliában, hogy ez a felbuzgó éltető forrás megjelenik többek között Ezékiel próféta könyvében is. Ezékiel egy látomásban Isten templomát látja, ami az Isten jelenlétének a helyszíne. Azt mondja erről a helyről Ezékiel, ott víz fakad a templom küszöbe alól. Ott víz fakad a templom küszöbe alól. Tehát Isten jelenlétének a forrása, mint éltető víz fakad ki. És tovább olvasva ezt a látomást, leírja, hogy mindent ellep a víz. Ezerszer ezer könyöknyi, és egyre jobban dagad. Eljut mindenhová ez a patak, és élet lesz mindenfelé. Nyüzsögnek benne az élőlények, és élteti azokat, akikhez elér ez a patak. Izrael népének tehát ez is a gondolkodásába épült, hogy Isten jelenléte az élet forrása. De mi köze ennek nagypéntekhez? Jézus, aki a zsidó nép megígért messiása és megváltója, akikről a proféták beszéltek, akire az Ószövetség mutat, Izrael népének úgy mutatkozott be, hogy ő ugyanaz az Isten, aki élő vizet adott a pusztában. aki kihívta és kiválasztotta Izrael népét, azért, hogy ők majd szerte a világba eljuttassák Isten szeretetének az üzenetét, hogy ők is egy ilyen forrássá válhassanak. A samáriai asszony történetében is felbukkan az élővíz képe. Ez az asszony a déli hőségben megy ki a kúthoz, amikor a legkevesebben vannak. A szégyen miatt, mert már több férje is volt, és valószínűleg az élete nem éppen példás volt. Megvetették őt. És Jézussal éppen ott a kútnál találkozik, és beszélgetnek. Jézus vizet kér tőle, és meglepődik ez az asszony, hogy egy zsidó szóba áll vele. Mert akkor a zsidók megvetették a samáriaiakat és fordítva. És akkor Jézus egy kulcsfontosságú mondatot mond. Azt mondja, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Jézus azt mondja, hogy ő nála van az élő víz, amiből soha nem fog megszomjazni senki, és ami örök életre visz. És olyanná formálja az embereket, hogy ők maguk is ilyen forrásokká váljanak, hogy másokat tudjanak táplálni, felüdíteni és enyhíteni másoknak a szomját is. János evangéliuma kicsivel később leírja, hogy Jézus ismét megemlíti ugyanezt, hogy a szomjazókat ő meg tudja elégíteni. Azt mondja, felállt Jézus és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. A pusztában a fizikai szomjúságukat és a lelki szomjúságukat Isten felé egyszerre szüntette meg. És itt Jézus arra hívja az embereket és bennünket is, hogy akik lelkileg szomjasak, azok őt keressék. Mert ahogyan kapták a pusztában a vizet, most is úgy kapnak. De ez már az örök életre visz. De ez annyira biztos, hogy meg fogják kapni, amennyire biztosan megtartotta életüket sok-sok nemzedéken át. Az Isten az élet forrása, olyan, mint az életet adó patak, a nyári nagy melegben enyhülést adó víz. Ez a víz, ami megtisztít, kimossa a sebeket, felderít, felüdít és fel is vidámít bennünket. Ez az Isten mondja a kereszten, hogy szomjazom. Mikor ezt kimondja Jézus, az valami döbbenetesen ellenkező azzal, ahogyan eddig Istent ismertük. Szomjazik, vérzik, szenved, alig kap levegőt. Testét és lelkét is gyötrik, közben gúnyolják. Átdöffik és fához szegezik. Őt büntetik helyettünk. Vállalta Jézus, hogy az élő víz forrásaként ő maga szomjazzon. Milyen nagy ellentét ez? Jézus az élő víz forrása, és azt mondja, szomjazom. Ezt azért teszi, hogy nekünk ne kelljen átélnünk ezt a szomjúságot, ezt a fájdalmat, ezt az elhagyatottságot. Mert beteljesedett ezzel az írás, torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Ezt a Zsoltárok 22. Zsoltárban olvashatjuk. Tehát Jézus ezzel betöltötte ezt a proféciát. És a kereszten izsópon nyújtanak neki ecetes szivacsot, hogy enyhítsék a fájdalmát. Majd ezután azt mondja, elvégeztetett, és a fejét lehajtva kileheli a lelkét. Az élő Isten, Jézus Krisztus, akinek a szíve eddig lüktetett, ekkor meghalt, és az Atya kezébe tette le az ő lelkét. Meg is állhatnánk itt a történetben, hiszen nagypéntek erről szól, hogy az élő Isten meghalt értünk, azért, hogy mi örökké élhessünk. De nem áll meg itt a történet, mert Jézus harmadnapra feltámad, és vele együtt a mi életünk is elindul. Aki ma hozzámegy, aki ma őt keresi, és aki belőle akar meríteni, az nem szomjazik meg soha, mert annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És erre hív ma bennünket Jézus, hogy a kereszten függve is úgy lássuk őt, mint az élet forrása, aki megeleveníti a mi életünket, élteti a mi lelkünket, akinek ez a nagy irgalmassága a mi életünkre is hatással van és átformál. Ilyen ígéretet kaptunk Istentől. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, és csontjaidat megerősíti. Olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Ha kapcsolatban vagy Jézussal, az élő víz egyedüli forrásával, akkor a Szentlélek kimunkálja benned azt, hogy te is belecsatlakozz ebbe az éltető forrásba, és rajtad keresztül áramoljon az Isten szeretete mások életébe is. De így ragadhatjuk magunkhoz a jövőnkre vonatkozó ígéretet is, ami a mennyei látomásban, a jelenések könyvében így szól. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely az Isten és a bárány trónjából ered. Az éltető víz ott van, ahol Jézus uralkodik, az ő jelenléte az életnek a központja. Kedves testvéreim, a Szent Háromság Isten, aki Izrael népének történetében jelentette ki magát először, és bemutatkozott úgy, mint aki az életüket adja és megtartja, mint az élet forrása, szólt a prófétákon keresztül is, szintén ugyanezt hirdetve, majd eljött Jézus Krisztus, hogy a mi nyelvünkön, a mi világunkban mondja el ugyanezt, tetteiben is megmutatta, hogy mennyire szeret bennünket. Mert helyettünk ment a keresztfára, hogy a mi halott, élettelen, kiszikkadt életünk lehessen az élő víz forrása, ahonnan ömlik az élet. És nem csak erre a földi életre szól ez, hanem az örök életre, ahol Isten egyedüli jelenléte és annak éltető közössége vár ránk. Már most is becsatlakozhatunk ebbe az éltető forrásba. Lássuk ma így Jézus Krisztust, mint aki a keresztván függ, és közben az élet ura. A keresztván függő, szomjazó élet urát lássuk a mai napon, a mi életünknek az egyedüli forrását. Ámen. Feleljünk énekléssel Isten igéjére, ami a lapon található, jöjj el az élet vizéhez kezdetű ének. helyünket elfoglalva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy kijelentetted magadat. Köszönjük, hogy te Izrael népe számára is már élő víz voltál. Köszönjük neked, Szent Háromság Isten, hogy gondoskodtál arról, hogy a mi bűneinknek legyen váltsága. Köszönjük, hogy már az Ószövetségben is erről olvashatunk. Köszönjük, hogy a próféták is rád mutattak, és a te megváltásodra. És köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy eljöttél ebbe a világba, és vállaltad a kereszthalált, mind halálig hűséges voltál és engedelmes. Köszönjük, hogy a te szereteted tartott ott téged a kereszten, mert neked lett volna hatalmad lejönni onnan. És köszönjük neked azt, hogy a te szent lelked által ezt megérthetjük, hogy közel jön hozzánk, és hogy valóban te lehet számunkra az élő víz. Köszönjük, hogy életünknek a forrása lehetsz, amiből meríthetünk, akkor, amikor elcsüggettek vagyunk, amikor betegségek gyötörnek, amikor a lelkünk szenved, talán gyásztól, vagy valamilyen csalódástól, vagy a mi saját bűneinktől. Köszönjük neked, hogy te enyhíteni akarod a mi fájdalmunkat, és te elengeded a mi vétkeinket. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogy hadd táplálkozzunk mi is valóban ebből az élő vízből, ebből a forrásból, hogy megtisztuljon a mi életünk, és hozzád méltó életet élhessünk itt a földön. Köszönjük a te ígéreteidet, amik már most is a mieink lehetnek. Köszönjük, hogy te örök életre viszel bennünket, hogyha benned hiszünk. Szeretnénk így követni téged. Szeretnénk így látni téged a kereszten is, hogy látjuk, hogy ez az életünknek a forrása. Hadd imádkozzunk most beteg testvéreinkért, és gyászoló testvéreinkért is, hogy te legyél az ő vigasztalásuk, te legyél az ő enyhítőjük, hadd érezzék a te jelenlétedet, és éljék át azt, hogy valóban te vagy az, akiből lehet meríteni erőt is, bátorságot és mindent. Köszönjük neked, hogy megerősítesz bennünket, és hogy terved van a mi életünkre nézve. Így kérünk, hogy áld meg ezt a mai napunkat, hadd gondolkodhassunk el még mélyebben a te keresztednek a titkáról. Kérünk, így áld meg majd az esti Isten tiszteletet is, ahol a te igédet fogjuk olvasni. Kérünk, hogy hadd jusson a szívünknek a legmélyéig az, hogy te ennyire szeretsz bennünket, hogy meghaltál értünk. És kérünk, hogy áld meg a mi ünneplésünket, a feltámadásnak az ünnepét is. Hadd tudjunk eljutni odáig, hogy te fel is támadtál. Köszönjük neked, hogy vannak ünnepek, és hogy újra és újra elénk jöhet az, hogy te milyen hatalmas vagy, és hogy a te terved a mi megváltásunkat munkálja. Így kérünk, hogy a te szent lelked kísérjen tovább bennünket az életünk további idejében. Kérünk, hogy mi is hadd tudjunk ilyen élővíz forrásaivá válni, hogy becsatlakozhassunk ebbe a belőled áradó forrásba. Köszönjük neked, hogy ez az ígéret, ez a miénk lehet. Szeretnénk ezzel élni, és szeretnénk éltetni ezzel másokat is. Köszönjük neked ezt, és köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Ámen. És most csendes percben mindenki Isten elé viheti a maga imádságát. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy meghallgatod a csendben elmondott imádságot is. És most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, fennállva. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mind örökké. Ámen. Most foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy este 6 órai kezdettel pasiós istentiszteletet tartunk, ahol a konfirmandusok és a fiatalok fogják Isten igéjét olvasni, és erre pedig énekszóval fogunk majd felelni. Hirdetem továbbá, hogy vasárnap és hétfőn is, húsvét napjain, istentisztelet lesz 10 órai kezdettel, ahol úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk, és a hétfői napon legátus fogja az igét hirdetni közöttünk. Készülhetünk erre az alkalomra is. Most pedig énekeljük el a záró éneket, amely a 340. dicséret, amit az istentisztelet elején is énekeltünk, annak a 6., 7. és 8. versszaka. A 340. dicséret 6. versszaka így kezdődik: ó mérhetetlen szeretet, csodás hit! Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.